Dicsértessék a Jézus Krisztus! Lukovics Milán vagyok, tisztelt hallgatóink! Az egyházi év legjelentősebb esemény sora a nagy hét, abból is nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat. Mindenkinek nagyon javaslom, hogy lehetőleg minden évben vegyen részt a templomi szertartásokon, de ahhoz, hogy jól értsük magukat, ezeket a szertartásokat, illetve az egész esemény sort, nagy örömömre szolgál, hogy most több részletben végig elemezhetjük Jézusnak a szenvedés történetét, illetve az oda vezető utat is. Ami miatt nagyon megragadta ez a figyelmemet már körülbelül 30 éve, az, hogy a János evangélium 14. fejezetében az utolsó vacsora után a búcsúbeszédben Fülöp megszólal, és Jézus erre válaszol. Azt mondja Fülöp: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: Már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát is. Látni az atyát, látni Jézust, ez azért különleges lehetőségnek tűnik. Ennek a műsor sorozatnak azt a címet is adhatnánk, hogy aki engem lát, látja az atyát. Jézus szeretnénk látni ebben a történetben. Persze nem a valóságos testi szemünkkel, hiszen a Kisherceg című regényben ugye a róka azt mondja, hogy ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Jól csak a szívével lát az ember. Szeretnénk Jézusnak a lelkületét, a cselekvésének a mozgatórugóit látni, és ezen keresztül jobban látjuk őt, mint hogyha egy fantáziaképet szemlélünk csak róla. Erre teszünk kísérletet tehát ezekben a műsorokban, hogy a passió történetén keresztül lássuk meg az igazi Jézust. Munkamódszerként azt kell szem előtt tartanunk, hogy az evangéliumok is, akik leírják Jézusnak a szenvedés történetét, feltámadását, meg mi magunk is, utólag nézzünk vissza az eseményekre. Akkor nézünk rá a keresztre, vagy abból a nézőpontból, amikor már az egész történetet látjuk, beleértve Jézus Krisztusnak a feltámadását is. Egészen más úgy végigkövetni ezt az eseménysort, ahogy Jézus átélte, aki haladt a kereszt felé. Nyilván itten megfogalmazódhat bennünk az a kérdés, vagy az a ellenvetés az elhangzottakkal kapcsolatban, hogy de hát Jézus valóságos Istenként vajon mit látott előre, mit tudott előre, vagy ténylegesen ő maga hogyan élte át ezeket az eseményeket, és ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy ne akarjunk mindent egyszerre, egy mondatban vagy előre megfogalmazni, hanem majd, ahogy végigkövetjük az egész történetet, úgy majd egyre több és több minden ki fog derülni azzal kapcsolatban, hogy Jézus maga hogyan élte át valószínűleg ezeket az eseményeket. Minden esetre azért nagyon vegyük komolyan a hiszek egyből azt a szókapcsolatot, hogy valóságos ember. Természetesen valóságos Isten is. De hogy milyennek a kettőnek a viszonya, azzal kapcsolatban idézzük föl Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelének egy rövid részletét, a 6., 7. és 8. verset. Jézus Krisztus isteni mi voltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék, hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Tehát kiüresítette önmagát, hasonló az emberekhez. Nem ragaszkodott az Istennel való egyenlőségéhez, mint valami zsákmányhoz. Ezt mondja Szent Pál, tehát ennek alapján joggal vagy okkal feltételezzük azt, hogy Jézus Krisztus valóságos emberként járta végig a saját szenvedésének és halálának az útját, és ugyan ebből az utólagos visszatekintésnek a pozíciójából könnyen gondoljuk azt, hogy ez egyfajta színdarab, forgatókönyv szerint zajló eseménysor volt, és hát tulajdonképpen Jézusnak csak egy ilyen tragikus szerepet kellett alakítania, mint Júdásnak és Pilátusnak is. Azért majd, ahogy végigkövetjük ezt az eseménysort, nagyon remélem, hogy az fog kiderülni, hogy ez a feltétel nem tartható. Hogy az evangélisták, különösen az az evangélium, amelyik a zsidó olvasóknak ír, Máté evangélium, előszeretettel idézi az Ószövetséget, de egyébként még János evangélista is, de azt is láthatjuk majd, hogy ezek az ószövetségi idézetek, ezekből nem vezethető le egyértelműen, hogy minek kellett vagy kellene történnie, és legfőképpen pedig ezekből a legkülönfélébb helyeken elszórt ószövetségi idézetekből, tehát semmiképpen sem rajzolódik ki egy egységes forgatókönyv. Az ószövetségi idézetek szerepeltetése a szenvedés történetben leginkább azért történik, hogy a zsidó olvasók el tudják azt fogadni, hogy Jézus Krisztus az Ószövetség által megjövendőlt messiás. Tehát nem egyszerűen csak Isten fia, bár mondjuk azok, akik nem a zsidó valláson nőttek föl, azok számára elég ennyi, hogy Jézus az Isten fia, ő a világ megváltója, és ezt tette értünk, de azért Jézus teljesen megértéséhez is hozzájárul a társadalmi, kulturális, történelmi környezetnek a vizsgálata, másfelől pedig azok az emberek, akik az Ószövetség által megjövendőlt, a zsidó nép által várt messiást várták, hát azoknak viszont fel kell azt ismerniük, hogy ez Jézusban érkezett el. Hogy ószövetségi idézeteket hallunk újra és újra a szenvedés történetben, az nem azt jelenti, mint hogyha Jézus egy mindenestől előre megírt forgatókönyvet játszana végig, mint egy szereplő, aki előre tudja természetesen a következő jelenetet is, meg a végkifejletet is. Eleve úgy érzem, hogy nagyon vigyázni kell azzal, hogy mi is ez az előre tudás. Ugye Istenről leginkább amellett, hogy mindentudó, azért azt feltételezhetjük, hogy nincsenek számára korlátok, ezért az idővel való viszonya is más, mint nekünk embereknek. A mi számunkra az idő, az természetesen óriási ajándék, hiszen az időből áll az életünk, de azért mégiscsak egy óriási korlát is. Nem tudunk visszafele lépni az időben, nem tudjuk sürgetni az időt, nem tudjuk lelassítani vagy felgyorsítani, tehát ebből a szempontból, ha ilyen korlátokat Istenre nem alkalmazunk, akkor valami olyasmit mondhatunk, hogy ő kívül áll az időn, vagy fölötte áll az időnek, és számára egyszerre jelen való minden, a múlt is, meg a jövő is, tehát azért, mert Isten valamit előre tud, lát, attól még nem kell feltétlenül azt gondolnunk, hogy azt ő előre el is döntötte, és ne az ember szabad akarata érvényesülhetne, mint ahogy egy szülő vagy egy pedagógus is látja előre, hogy a gyerek ezt és ezt csinálja, és ennek az lesz a következménye, vagy látjuk azt, amikor valaki fejjel megy a falnak, és láthatjuk, hogy hogyan fog előbb-utóbb hazugságokba keveredni, vagy pénzügyi zűrökbe, vagy hogyan fog erre rámenni a család élete, de ez nem azt jelenti, ez az előrelátás, hogy az illető ne maga hozná meg a saját döntéseit. Tehát majd azt fogjuk látni, hogy Jézus valóban hogyan szól a szenvedés története szereplőihez, és hogy ezek az emberek is meghozzák a maguk döntéseit, és erre megvolt a szabadságuk. Éppen ezért nem is menthetjük fel őket azzal a felelősség alól, és Jézus sem teszi ezt, hogy hát ez volt megírva, ez volt az ő szerepük, hát ők ilyen szerencsétlen szerepet kellett, hogy eljátszanak. Hát ez a munkamódszer, hogy valamiképpen az abból az időbeli perspektívából nézzünk a kereszt felé, ahogy ezt Jézus átélte, és ahogy ő halad a kereszt felé, a tragikus szenvedés történetének a végkifejlete felé. Ezt a műsort, ezt ahogy végigkövetjük az előzményektől kezdve, Jézusnak a szenvedés történetét egészen a föltámadásig, ezt Bach Máté passiójának egyes rövid részleteivel szeretném illusztrálni, és az első részlet, amit meghallgatunk, az egy 2 perces szakasz lesz rögtön a legelejéről. Egy nagyon szép nyitó kórussal kezdődik Bach Máté passiója. A 2 kórus válaszolgatásának a feszültségét érdemes külön is majd megfigyelnünk, és németül fog elhangozni a szöveg, de olvasom magyarul. Jöjjetek, lányok, sírjatok velünk. Nézzétek. Kit? A vőlegényt. Nézzetek rá. Hogyan? Mint egy bárányra. Nézzetek. Mit? Nézzétek béketűrését. Nézzetek. Hová? Bűneinkre. Nézzétek őt, ki keresztjét szeretetből és irgalomból önmaga vitte. Ezzel a szép zenével vezeti be Bach Jézusnak a szenvedés történetét, és miután ezt meghallgattuk, utána folytatjuk mi is az előzmények ismertetését. Jézus szenvedés történetének a főbb szereplői csoportjai, a zsidó nép nevezetői, a római megszálló hatalom, és hát maga Jézus Krisztus, természetesen vannak egyéb szereplők is, de azoknak a helyzetére majd később kitérünk. Nézzük először ezeknek a főbb szereplőknek a helyzetét, a szempontjait, hogy lássuk az egész hihetetlenül drámai konfliktus helyzetnek, vagy konfliktus történetnek a peremfeltételeit. Először is Jézus. Jézus maga észleli azt, hogy egyre elmélyülő konfliktusba keveredik a népének a vezetőivel, ugye a főpapokkal, az írástudókkal, ők a törvénymagyarázók, jogászok, és a farizeusokkal. A farizeusok ugye az egy vallásos csoport, akik nagy hangsúlyt fektettek a törvény megtartására, tehát ők nem törvénytanítók elsősorban, bár hát közülük is nyilván voltak ilyenek, hanem ők tulajdonképpen egy szekta, egy elit klub, akik nagyon nagy hangsúlyt fektettek a törvény szerint való életre. Ezekkel a csoportokkal Jézus egyre mélyülő konfliktusba keveredik, a farizeusokat kritizálja azért, mert a jámborságukat nem érzi elég őszintének, sőt, visszaélésnek tekinti sok esetben a törvényre való hivatkozásukat, vagy az ő kicsit privilegizált helyzetüket, amiben igénylik és kivívják a társadalomnak az elismerését, tiszteletét. Az írástudókat is sok esetben kritizálja, és nem bízik a főpapokban sem. A főpapok valamiképpen együttműködnek jellemzően a megszálló rómaiakkal. Minden megszállás úgy működik, hogy a megszálló hatalom, megszálló katonaság igyekszik a helyi lakosok, a helyi elit egy részét megnyerni, és rájuk alapozva tartja fönn a hatalmát. Ha egységesen nem működnek együtt a megszálló hatalommal, akkor ez a megszállás hosszú távon nem fönntartható. Tehát a főpapok valamiképpen a templom védelme, a saját hatalmuk védelme, és nyilván az ő ideológiájuk szerint is, talán a valósághoz is van ennek némi köze, a nép védelme érdekében együttműködtek a megszálló rómaiakkal. Úgy gondolták, hogyha a hatalmi egyensúlyt valami felborítja, akkor az a templom pusztulásához vezet, az ő hatalmuk elveszéséhez, és természetesen a népnek is az életszínvonalát drasztikusan csökkenti, sőt, hát sok ember halálához, pusztulásához is vezet. Valamiképpen a történelem igazolja őket, Jézus halála föltámadása után néhány évtizeddel, 70-ben sor kerül arra a római támadásra, ami valóban elpusztítja a templomot, és bekövetkezik az a fajta megtorlás, amitől a főpapok mindig is féltek. Ebből a szempontból a főpapok Jézust veszélyesnek ítélik. Jézusnak a népszerűségét is, meg azt, hogy nem igazán ismeri el az ő tekintélyüket, nem mindenben működik velük együtt, bár kifejezetten és egyenesen nem lázít ellenük, és nem törekszik a politikai hatalom megragadására, de azért mégiscsak félnek tőle, mert nem tudják pontosan kiismerni a szándékait, és azt viszont megint csak jól érzékelik, hogy lehet, hogy Jézus önmagában nem politikai hatalmat részesíti előnyben, de a tömegeknek mégiscsak ez az elvárása. Tehát, hogyha itten Jézus körül elindul valami népmozgalom, és Jézus nem áll az élére, akkor bizonyára majd akad más, aki megragadja a kínálkozó lehetőséget. Tehát magyarán szólva, az a tömeg, aki Jézust követi, vagy az a tömegmozgalom, ami Jézus körül kialakul, ez a főpapok szemében egy igen súlyos biztonsági fenyegetés. És éppen ezért egyre egyértelműbben megfogalmazódik bennük az, hogy ennek azon az áron is véget kell vetni, hogy esetleg Jézust valamilyen formában eltegyék láb alól, meggyilkolják, vagy bíróság elé állítják. És ahogy ezek a csoportok egymásra találnak, tehát már nem elszigetelten vannak fenntartásaik Jézussal szemben, hanem összefognak, úgy nyilván Jézus számára is egyre világosabb, hogy ezeknek az embereknek az elhatározása az egyre radikálisabbá válik. Mi a helyzet a rómaiakkal? A rómaiak nagy területeket tartanak megszállva, ott katonaságot állomásoztatnak, természetesen kezükben tartják a hatalmat, de ezt valamilyen mértékig megosztják a helyi elit azon részével, akik hajlandóak velük együttműködni, és adót szednek ezekről a meghódított területekről, tehát az ő számukra ennek a területnek a megtartása az érdek, és óriási haderőket nem tudnak állomásoztatni egy-egy ilyen nem túl nagy és nem is túl gazdag területen, hiszen annak a fenntartása, etetése, ellátása az akkor is rengeteg pénzbe került, tehát biztos, hogy néhány hadosztályuk, néhány légiójuk, pár ezer katona legfeljebb ennyi állomásozhatott ezen a területen. Másutt is majd fogjuk ezt látni, amikor valamilyen ilyen rendőri vagy katonai akcióra sor kerül, például Jézus letartóztatásakor, hogy a katonaságnak az a problémája, a nehézsége ebben a helyzetben, hogy nincs az a technikai fölényük a lakossággal szemben, mint manapság. Tehát a lázadóknak, a tömegnek, aki tüntet, vagy egy erőszakba torkolló megmozdulás esetén a tömegnek, a fegyverei azok a kövek, a botok, a mezőgazdasági szerszámok, kasza, kapa, és ezek az eszközök, ezek egy súlycsoportban vannak a katonaságnak az eszközeivel, akiknek mondjuk lándzsájuk, kardjuk, esetleg íjjuk van, de egy városi közelharcban rendkívül szűk utcákat kell elképzelnünk, ugye egy ilyen ókori városban, ott az íj, a kőhajítógép, tehát mondjuk az akkori technikának ezek a hatékonyabb fegyverei egyszerűen nem használhatók. Tehát nagyon nehéz néhány ezer katonának egy lázadó várost féken tartani, vagy bevenni, és éppen ezért nem egy esetben a lázadóknak a rendre utasítása, vagy móresre tanítása az úgy történt, hogy körülfogták a várost és fölgyújtották. Más eszközük nem nagyon volt, tehát nyilván a rómaiak tudják azt, hogy ha a teljes katonaságokat mozgósítják is, akkor is egy több tízezer embert megmozgató felkelés, szabadságharc esetén nem sok esélyük van. Tehát ők idegesen, érzékenyen figyelik, főleg a tömeges megmozdulásokat, és a húsvét az egy ilyen esemény lesz. Innen fogjuk folytatni az elemzésünket, de előtte még a Máté Passióból egy újabb kis idézetet fogunk meghallgatni. Egy szoprán áriát, 3 perc lesz, időben ugrunk egyet, tehát majd az elemzésünkben később érünk el oda, hogy Júdásról énekel a énekes: vérez csak, szerető szív, ó a gyermek, kit neveltél, kit kebleden tápláltál, nevelőjét megöléssel fenyegeti, mert kígyóvá változott. Judás a legdrámaibb szereplője az egész Passió történetnek, részletesen fogunk vele foglalkozni, és ez a részlet, mint egy szülő ellen támadó, hűtlen, gonoszszál egy gyermeket, idézi Judásnak az alakját, ezt hallgatjuk most meg. folytatva az előzmények ismertetését, Jézus a tanítványaival együtt a húsvéti ünnepekre zarándokol föl Jeruzsálembe. A törvény azt írta elő, hogy aki teheti, az legalább életében egyszer, de közellakók akár minden évben Jeruzsálembe menjenek, és ott ünnepeljék meg a húsvétot. Ez áldozatbemutatásból, nyilván templomi szertartásból, szertartásos étkezésből és törvény szerint előírt időnek a Szentvárosban való eltöltéséből állt. Tehát nem lehetett lezavarni a húsvéti zarándoklatot, hanem legalább egy éjszakát a Szentváros területén kellett tölteni, és a történeti forrásaink bizonytalanok, vagy mondhatnám azt is, hogy túlzóak, azt illetőleg, hogy vajon hányan zarándokoltak Jeruzsálembe ezekre a húsvéti ünnepekre, de azért nem alaptalanul feltételezzük, hogy egy húsvét alkalmával akár több tízezer ember is fölzarándokolt Jeruzsálembe, nem feltétlenül egyetlen napon, több különféle naptárat használtak, amiben valószínűleg már egy egész ünnepi hétről beszélhetünk, amelyben különböző napokon fogyasztották el ezt a szertartásos vacsorát, de minden esetre nagy tömegről beszélhetünk, és ez az, ami rómaiakat is felettébb nyugtalanította. Jézus erre az ünnepre zarándokol föl. A Máté Márk Lukács evangélium arról beszél, hogy egyszer megy föl Jézus Jeruzsálembe, és akkor ott megtörténik az árulás, a letartóztatás és a kivégzés is. János evangélista, aki jóval később, évtizedekkel később írja meg az evangéliumát, máshogy szerkeszti meg az elbeszélését, és ő több jeruzsálemi útról is beszámol. Ezek a részletek, vagy ezek az eltérések most nem olyan érdekesek a számunkra, viszont egy-egy részlet elhelyezésében majd látnunk kell, hogy vannak különbségek az evangéliumok elbeszélései között. Minden esetre, amikor Jézus a szinoptikus evangéliumok szerint egyetlen alkalommal, János evangélista szerint harmadik alkalommal fölmegy Jeruzsálembe, akkor egy óriási lelkesedés tölti el a népet, valamiképpen ahhoz tudnám hasonlítani, akik idősebbek már, vagy középkorúak, azok emlékeznek arra, amikor Magyarországon már lezajlott a rendszerváltozás, elkezdődött Temesvárott is a forradalom Erdély-Románia területén, ami utána a diktátornak a bukásához vezetett, és ezekben a napokban arra emlékszem, hogy az utcákon, a buszokon vadidegen emberek beszéltek egymással, hogy mi történik, hova lehet élelmiszeradományokat vinni, és egy ország döbbent meg azon, hogy milyen hihetetlen gyorsasággal jön el valahol a szabadságnak az órája, amiben utána persze aztán sok csalódás volt, ez már nem ide tartozik, de valamiképpen egy ilyen hihetetlen eufória az, ami erőt vesz Jeruzsálemben, a lakosságon, a zarándokokon, és valahogy elterjedt közöttük az, hogy jön Jézus, jön a próféta Názáretből, és itt talán olyan eseményeknek leszünk a szemtanúi, olyan dolgoknak a küszöbén állunk, amely az egész életünk, az egész országnak az életét teljesen meg fogja változtatni, és hát valamiképpen ez az a várakozás, amivel Jézust várják, ami megelőzi Jézusnak a jeruzsálemi bevonulását. Innen fogjuk folytatni a következő adásban a Passió történetének az elemzését. Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelt hallgatóink, Lukovics Milánt hallották.